Talán azzal kezdeném, hogy több módon adós vagyok felétek. Tulajdonképpen egy összefüggő szövegrésszel vagyok adós. Hol itt emlékeztünk rá, hol ott, hol másutt. De valahogy az úrvacsora gondolata mindezeknek egy olyan keretet ad, amiben érdemes tovább menni. Szeretnénk ma úrvacsorát venni. Én nekem mindig, mióta élek, az egyik legnagyobb rejtély, kihívás. Nem is tudom, minek nevezzem, mert nem találom rá meg a megfelelő szót, az mindig az úrvacsora gyakorlata jelentette. Valószínűleg, hogy ennek nagyon sok oka van. Egyrészt nem tudtam belenyugodni azt, hogy a keresztény kultúrkörökben az úrvacsora olyan misztériummá vált, amivel nem tudott sem a lelkem, se a testem azonosulni. Holott azt érzékeltem az első perctől kezdve, hogy az egyik legszebb ajándéka az Istennek mindannyiunk számára. Ez az egyik gondolatkör, hogy vajon mit jelent. Ugye nagyon egyszerűen leegyszerűsödött a mai gyakorlatban. Minden keresztény kultúrkörben, szinte mindenütt arról szól, hogy van egy kenyér, ami vagy kovászos, vagy kovásztalan kenyér, meg van bor, amit vagy pohárban, vagy korsóban, vagy gyűszükben, de szétosztanak egymás között a testvérek, és aztán ehhez fűződik valamilyen magyarázat. Van, ahol szőlőlé van, szóval igen, lehet ezeken a kérdéseken akár gondolkodni is, de alapvetően ez van. Nem akarok nagy felvezetést. Ugyanakkor valahányszor átolvastam a Bibliát, és az összes erre vonatkozó részt mindig azt találtam, hogy az úrvacsora, mint ilyen, az soha nem egyszerűsödött le az új szövetségi történelemben egy kenyérre, meg egy borra. Mindig része volt egy vacsorának. És persze a vacsorának az akkori kultúrában voltak kellékei, a vacsorának voltak kellékei, ezek a kellékek között mindig szerepelt a kenyér, és természetesen kovásztalan volt a kenyér, mert alapvetően a keleti kultúrákban a kenyér az kovásztalan kenyér volt, nem kovászos kenyér volt, és nagyon gyakran szerepelt benne a bor. És aztán látjuk, ahogyan ez átváltozott. Másik az szál, amin úgy érzem, hogy félbe hagytunk, az, amikor arról kezdtünk el beszélgetni, hogy a Abcsel 2.46-ban elhangzott ez a mondat, hogy az első keresztények pedig foglalatosak voltak az apostolok tudományában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. És hogy ez egy olyan vezérszólam lett, aminek formai elemeit igyekszik a kereszténység ma is teljesíteni, biztos visszaemlékeztek rá, nem szeretném visszaidézni, az apostolok tudománya átment egy olyan folyamaton, aminek a vége egy sokkal torzabb lett, nem tanítványság lett belőle, hanem egyfajta intellektuális tudásnak az átadása. És a közösség is erősen torzult, és abban maradtunk, hogy majd valamikor folytatjuk, és még sor kerítünk az utolsó két elemre, a kenyér megtörésére és az imádkozás, hogy ez milyen torzulásokon ment keresztül napjainkig, és mikor mi azt gondoljuk, hogy értjük és ismerjük a lényegét, akkor valóban tényleg értjük és ismerjük-e a lényegét. Ugye ez is egy adósság, és azt gondolom, hogy ha már az úrvacsoráról van szó, ha óvatosan is, mert nem azt a részét szeretném a mai nap előtérbe helyezni, hogy hogyan rontottuk mi el emberek, de valahol mégis hozzátartozik, hogyha szeretnénk jól élni vele. És aztán volt még egy szál, ami már akkor, amikor a tanítványság sorozat befejezéséhez közeledett, akkor beszéltünk róla, hogy egy igazi probléma olyan volt, amiről Jézus tudta, hogy nem fogja tudni megoldani az ő itt járta alatt, amíg a földön van a tanítványok között. És hogy mindig föl fogja ütni a fejét, mindig. Míg világ a világ, és ez az az állandó törekvése a tanítványoknak, hogy helyezkedjenek. Hogy alá és fölé rendeltségi viszony vetüljön bele még abba a pici kis közösségbe is, amit 12 ember jelentett. Mert az emberben ott él az örök vágy, hogy egy picivel szeretne jobb lenni, mint a másik. Szeretné egy picivel az apukája jobban szeretni őt, mint a testvérét. Ha a mester egy kicsit több figyelmet szánna ő rá, és jobban megdicsérni őt, mint a másikat, és nem fokozom, de ezek a fajta észrevehetetlenül beférkőző elemei az emberi létnek, hogy pozícionáljuk magunkat, hogy szeretnénk egy picit mindig a fölébe kerekedni a másiknak, ez végig kísérte őket. És emlékeztek rá, hogy a szomorú az volt benne, és ekkor értünk ide ehhez a befejezés részhez, amikor az utolsó vacsora folyik, zajlik az utolsó vacsora. Az, amiről most megemlékezünk mondjuk egy úrvacsora keretén belül is, zajlik az utolsó vacsora, és Lukács leírja azt, hogy a vacsora közben a tanítványok még egyszer utoljára fölvetik ezt a kérdést, hogy szeretnék pozícionálni magukat, hogy melyikük a nagyobb. És akkor mondtam azt, hogy ez egy tragédia, ez úgy tűnik, hogy ez sose fog megoldódni. Ez mint az embernek a horgony, nem az Isten volna, meg nem az Isten szeretete az, amiben bele akarna horgonyozni, hanem valahol az, hogy hogyan tud egy picit a könyökével helyet készíteni magának. És akkor mondtam, hogy ha ebből a szempontból nézünk az úrvacsorára, akkor egy nagyon különös dolgot fedezünk föl, az, hogy Jézus azt mondja nekik, vagy mikor elmondja azt, hogy ez az én testem, meg ez az én vérem, akkor valami olyasmit mond el, hogy ha helyesen éltek az úrvacsorával, akkor mindig vissza tudtok emlékezni arra, hogy én meghaltam, de nem mint valamilyen nagy ködös jótét az emberiség számára, hanem meghaltam mindegyikötökért. Meghaltam a Daniért, meghaltam a Juditért, meghaltam a Petráért, meghaltam az Annáért, meghaltam a Zoliért, és egyik sem volt jobb, mint a másik. Mindegyik egyformán rászorult arra, hogy meghalljak érte. És amikor a én halálomat hirdetitek, akkor ezt nem tehetitek meg olyan módon, hogy te úgy gondolod, hogy te jobban megérdemelted azt, hogy Jézus meghaljon érted. Vagy hogy Jézusnak az érted való áldozata kicsit fölé emel téged a másiknak, mert nem emel fölé, mert pontosan ugyanúgy rászorulsz a kegyelemre, mint ahogy a másik rászorul a kegyelemre. És akkor azt mondtam, hogy most túl mindenfajta egyéb jelentés árnyalaton, valóban így gondolom, ha az úrvacsora helyes megközelítése az elsősorban az, hogy mindannyian bevallottan tudjuk, hogy nem vagyunk jobbak, mint a másik. De van valami, amit a Biblia nagyon hangsúlyoz, és az pedig az, hogyha nincsen összhangban a megvallott szó a cselekedetünkkel, akkor károsztatjuk magunkat. El fogom olvasni a Korintusi levél 11. részének ezt a részleteit, de valahol az teljes mértékben benne van ebben, hogy az úrvacsora az nem egy mágikus tett, az nem egy misztikus dolog, ami valamit csinál, mert ugye azt mondja Jézus, hogy aki nem eszi az én testem, meg nem iszza a vérem, annak nincsen élete abban. Ja, Istenem, azt se tudom, hogy mit jelent ez a mondat. Mondjuk magunkban, és ez egyébként is, én magam se tudom, hogy akkor ez nem kannibalizmus-e, vagy valami butaság, amit nem értek. Szóval az emberek tele vannak ilyen görcsökkel, mert tényleg nem értik. És akkor inkább csinálnak belőle misztériumot, de egy biztos, hogy ugyanakkor a Biblia pedig azt tanítja, Jézus azt tanítja, hogy úgy tudjuk kivédeni ezt az állandó pozícionálást, hogyha mindig szem előtt tartjuk azt, hogy egyformán szükségünk volt arra, hogy Jézus meghajon értünk. Meglepően kevésszer esik szó a Bibliában az úrvacsora gyakorlásáról. Nem tudom, felfedeztétek-e. Ugye ott van az Abcsel 2-ben ez a Abcsel 2:46, hogy megtörik a kenyeret. És aztán utána Abcselben még egyszer szerepel talán akkor, amikor Troászban hosszan tanít Pál annyira, hogy egy fiúcska kiesik az ablakon, és aztán föléled, és akkor fölviszik vissza a felházba, és akkor befejezi késő este Pál a beszédet, és akkor megtörik a kenyeret. Hát én azt gondolom, hogy vacsoráznak, mert legfőbb ideje volt a vacsorázásnak, de attól avanzsál úrvacsorává, vagy az Isten szerint való, urunk szerint való vacsorává, hogy azok az elemek ott vannak benne, amitől ez a megemlékezésé válik. És aztán jószerivel a korintusi levél az még, ahol így a Korintus 10, Korintus 11 környékén az úrvacsorával foglalkozik. És szerintem azért is van talán, hogyha sokkal több volna benne az igében, akkor lehet, hogy kevesebb félreértés övezni. Viszont abból, ami benne van a Korintus 11-ből is, egészen egyértelműen kiderül, hogy vacsora. Nem győzöm eleget hangsúlyozni. Aki itt volt egy évvel ezelőtt, nem tudom, ti még nem voltatok egy évvel ezelőtt, egy novemberi nap meséltem a húsvéti pászkának az akkori ünneplésének a rendjéről. Szerintem néhányan voltak, néhányan nem voltak, és most nem szeretném elismételni, de amit ebből szeretnék elmondani, mégiscsak így egészen vázlatosan, hogy akik nem voltak, azok is hallják. Ahogy régen ünnepelték a zsidók, az négy felvonásból állt. Az első felvonásban, és négy áldáskehely tartozott hozzá. Négy áldáskehely Mózes könyvére épül, hogy Isten mi mindent tett meg a népét, hogy kihozta, hogy megszabadította, hogy néppé tette őket. Ezekhez mind-mind egy-egy áldás pohár tartozott, és amikor elkezdődött a vacsora, a húsvéti vacsora, akkor az első áldást elmondta a házigazda, ami ebben az esetben Jézus volt. Azután pedig behozták a szolgák a keserű füveket, a hozzátartozó szószal, amelyik ilyen sós lé volt, mi emlékeztette őket az egyiptomi fogságnak a nyomorúságára, a könnyekre, a sós könnyekre. És akkor Jézus az első szokatlan dolgot teszi, mert akkor kezet mosnak normálisan, hogy tiszta kézzel lehessen a salátát megfogni és mártogatni a zöldséget a sós lébe és inni és enni. És akkor Jézus megteszi ezt az első szokatlan lépést, hogy ugye kötény köt maga köré, és megmossa a tanítványoknak a lábát, és akkor elhangzik ez a rejtélyes mondata részéről, hogy tiszták vagytok, mind a leginkább tiszták vagytok, de nem mindnyájan. És ez a kérdés szöget üt a tanítványoknak a fejében, akik amúgy sem értik, amúgy sem látják, hogy most miért ér el Jézus a megszokott rendtartástól, és bögdösik a Jánost, aki a akkori szokás szerint mind a legfiatalabb Jézus kebelén nyugodott, hogy kérdezzen meg a mestert. A szokás az azt írta elő, hogy a jelenlévők között a legfiatalabb az mindig a mester mellett ül. A mester vállára hajthatja a fejét, vagy a kebelén nyugodhat, ahogy ezt olvassuk. És ilyen rutin kérdéseket tesz föl, amire a mester elmondja a választ. Tehát, hogy történt a szabadulás. Ezeknek a részleteit fölteszi kérdésekként, és akkor a házigazda elmondja a válaszokat rá. Tehát alapvetően ebből áll így az eleje a vacsorának, és talán van egy nagyon fontos része, az, hogy behoznak egy vászontáskát, a vászontáskában három kovásztalan kenyér van. Ebből a kovásztalan kenyerek közül a középsőt kiveszi a házigazda, ketté töri, és az egyiket becsomagolják egy vászon csomagba, és elrejtik valahol a házba, később kerül erre sor, hogy ennek szerepe legyen, amikor a vacsora végén a gyerekek megtalálják, fölfedezik, és akkor jutalmat kapnak érte. Tehát ez az első rész, és aztán jön a második rész az áldás poharak közül a második. Ez az a rész, amit Júdás már nem vár meg. Amikor a mester megadja a választ, amikor fölteszik a kérdést, hogy ki az, aki elárul engem még itt az első áldás pohár után, hogy én vagyok, és Jézus elmondja Júdásnak, hogy te vagy az, akkor ugye azt mondja a Biblia, hogy Júdás kimegy a házból, és elindul az útján, hogy átadja Jézust a főpapi seregnek. És akkor ott maradnak a tanítványok, és akkor elhangzik a második áldáspohár, és fölhozzák a bárányt az asztalra. És akkor ez az a mozzanat, amikor megtöri a kenyeret Jézus, és ez a szokatlan dolog történik a kenyérrel is, meg a pohárral is, hogy elhangzik hozzá ez a mondat, ez az én testem, meg ez az én bérem, és szétosztja a tanítványok között. Tényleg nagyon szeretném lerövidíteni, csak hogy értékeljük azt, hogy ez mindig a vacsorába ágyazottan jelenik meg. És akkor közben már föltálalják a bárányt, és akkor megeszik a bárányt, meg megeszik mellette a pászkát, meg megeszik mellette még a maradékát ezeknek a sós vébe mártható füveknek. Egyébként a pászkát arra is használják, hogy kanálként mártogassanak vele. És akkor mondja el Jézus a harmadik áldást, és beszéltem róla, hogy a negyedik áldást már nem mondja el, nem isszák meg a negyedik poharát az áldásnak, hanem arra már Jézus azt mondja, hogy majd addig nem iszok ebből a szőlőtőkének a gyümölcséből, még újat nem iszok veletek Atyámnak az országába. És talán az is benne van, hogy még nem a népe, és ugye ennek a mózesi ceremóniának a negyedik része az az, hogy az én népem még fogadtalak benneteket. Népe a szónak abban az értelmében, az ószövetségi értelmében, de az új szövetségi értelmében nem az. És majd újat iszik velük az Atya országában. Tehát ez volt körülbelül a dióhéjban az, hogy indult. És aztán olvassuk, hogy milyen lelkesek a új szövetségben a pünkösd után a tanítványok, hogy foglalatosak valának mindezekben. És persze ott is látjuk, hogy azért ez többről szól, mint egy ilyen üres ceremónia, hiszen nem csak a 46. vers, hanem később, néhány verssel később, aztán azt is leírja, elolvasom ezt, hogy foglalatosak valának az apostolok tudományában, a közösségben, a kenyér megtörésében és a könyörgésekben, támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tesznek vala. Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük köz volt, és jószágukat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokra, mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És minden nap egy akarattal kitartva templomba, és megtörve házanként az kenyeret részesednek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel. És ugye ez az utolsó mondat, hogy házanként megtörve a kenyeret részesednek vala eledelben, ebben benne van az általánosan használt gondolat is, hogy a vacsorának csak egy része volt a kenyér, egyébként az eledel, a táplálék volt a vacsora valódi, nem valódi, de a testi tartalma, és ezt egészítette ki a kenyérnek a megtörése. És valahol, ugye ebben a szöveg összefüggésben akkor mindenük közvala, abban jól lehet érzékelni, hogy itt azt hangsúlyozza, hogy ez egy szeretett közösség volt. A vacsora is szeretett közösségben zajlott le. Megszűntek a társadalmi különbözőségek. Lehet, hogy az elején még nem voltak annyira markánsak a társadalmi különbözőségek, de mindig is voltak. Különösen egy olyan társadalomban, mint amilyen az övéké volt, ami tagozódott egy hierarchikus rendszerint, és római birodalomban meg még inkább. Szóval valahol azt mindenképpen mutatta, hogy társadalmi különbözőségek nélkül az élet minden szintjén fölvállalták egymást, közösséget vállaltak egymással. És aztán egy nagy szünet, először minden nap ezt teszik, aztán utána már csak azt olvassuk, hogy az hét első napján összegyűlnek, hogy megtörjék a kenyeret, és ha már torzulásról beszélünk, akkor érzékeljük, hogy valahogy kezd kihalni ennek az egész gyakorlatnak a szépsége. És utána pedig eljutunk a korintusi gyülekezethez, ami elég sok szempontból, sokszor beszéltünk róla, sok problémát vetett föl, és ott már teljesen alkalmivá vált az úrvacsora gyakorlata. E, És pont azt torzult el benne, ami pedig annyira szép és annyira eredeti volt az első közösségek életében. Kifejezése annak, hogy nincsen pozícionálás, nincsen alá-fölé rendeltségi viszony a hívek között. Korintus, mire eljut Korintusba, addigra éppen az ellenkezője zajlik le, és azért olvasom el ezzel elő szóval, hogy talán közelebb jutunk a megértéséhez, ha így hallgatjátok végig. Nem érdemes most elővenni a fordítást, mert én most egy kiterjesztett fordítást fogok adni nektek, annak érdekében, hogy hátha jobban megértjük. Ugye a kiterjesztett fordítás alatt azt értem, ezt helyettem már az angol nyelvterületen elvégezték, hogy az eredeti görögből oly módon fordították át angolra, hogy mindazokat a jelentés árnyalatokat, amik egy-egy szóban a szöveghez tartozóan ott vannak, azt ebben a kiterjesztett jelentéstartalommal írták le. Én ezt most csak átfordítottam magyarra, nekem nagyon sokat jelentett. Pál Korintus 11-ben ezt mondja, és a látomatóra is olvasom. Mind abban pedig, ami a következő rendelésemet illeti, nem dicsérlek benneteket. Mert amikor összegyülekeztek, az nem a javatokra van, azaz, hogy lelkileg növekednétek, sokkal inkább a károtokra történik, azaz egyre rosszabbá váltok. Mert először is, amikor mint gyülekezet egybegyűltök, hallom, hogy klikkekre osztódtok. Megoszlás és szakadás lép fel közöttetek, és ezt részben hiszem is. Picit megállok, mert ez egy annyira jó szó, ez a klikkesedés. Nem tapasztaljuk mindenütt a társadalomban a hasonszörű, a hasonszörűnek a barátja, hogy még a keresztények körében is ott van a hajlam a klikkeknek a kialakulására. Mi nem nagyon zavartatjuk magunkat miatta, de hosszú távon mégiscsak a meleg ágya a klikkek kialakulásának, meleg ágya a pozícionálásnak, meleg ágya az összehasonlításnak, meleg ágya annak, hogy jobbnak érezzem magam kis csoportját, mint a másik kis csoportjatot. Tehát azt mondja, hogy nem dicsérlek benneteket, mert hallom, hogy klikkekre osztottok, és ezt részben hiszem is, mert kétségtelen, hogy szükség van a szakadásokra és a pártokra osztódásra, ahhoz, hogy azok a testvérek, akik Isten valóságában gyökereznek, akiknek alkalmasságát maga az Úr próbálta meg, nyilvánvalóvá és világosan fölismerhetővé váljanak mindegyikötök előtt. Persze az volna jó, ha nem volnának klikkek. De ezzel együtt azt is mondja, hogy a klikkeknek van egy talán járulékos előnye, hogy azok, akik nem tagozódnak be egyik klikbe se, akik nem vesznek részt a pártoskodásba, vagy a pártokba való betagozódásban, hanem ténylegesen egyedül az Úrban gyökereznek, az Úr valóságában gyökereznek, azok nyilvánvalóvá lesznek, hogy ők az Istennek az igazán hiteles képviselői. Még a gyülekezetekben is nyilvánvalóvá lesz. Akár beismerik, akár nem ismerik be, azt azért látják, hogy ez egy hiteles ember. Őt nem lehet betagozni, nem lehet azt mondani, hogy a Jani szekerét tolja, vagy a Pistáit. Nem lehet elmondani azt, ami ugye apostolosé vagyok, Kéfásé vagyok, Pálé vagyok, Kié vagyok, hanem tényleg az Isten szolgálják. És látjuk, hogy a torzulás az apostolok cselekedete 2-höz képest azt eredményezte, hogy a szoros közösséget fölváltották a klikkek. És a kereszténységben azóta is jelen van ez a fajta. Először klikkekre, azután egyházakra, vallásközösségekre, dogmatika köré szerveződő csoportokra való tagozódás, amire Pál azt mondja, hogy nem dicsérlek benneteket, mert nyilván káros. Így folytatja. Szóval tehát, amikor közösségi alkalom megtartása céljából gyülekeztek össze, a vacsorátoknak, hangsúlyozom, vacsoráról beszél, nincs köze ahhoz a vacsorához, amelyet az Úr rendelt el. Ahhoz mondom, amely megtartásának a módjáról ő személyesen rendelkezett. mert amikor esztek, mindenki, aki társadalmi helyzeténél fogva ezt megteheti, siet a másikat megelőzve minél hamarabb kihasítani a maga vacsora részét, mit sem törődve a szegényebbekkel, és így módon némelyek éhen maradnak, míg mások megrészegednek. Előttetek van ez a kép? Összegyűlnek vacsorára, akkor már vegyesen ott vannak a gazdagok és a szegények, és azok, akik úgy érzik, hogy előjogokkal bírnak, tehát nagyobbak, méltóságteljesebbek, pásztorokbak, vagy mit tudom én, minek nevezzem őket, ki milyen felségjogokra hivatkozik, érzi magát egy kicsit többnek, mint a testvére, úgy pozícionálja magát, hogy a másiknak kutya kötelessége tudomásul venni, hogy én előjárok, azok kihasítják a maguk vacsora részét, és nem sokat foglalkoznak azzal, hogy a többinek marad-e egyáltalán. Hát azért ez egy óriási változás a kezdeti keresztény gyülekezeti állapotokhoz képest. Mit sem törődve a szegényebbekkel, és ilyen módon némelyek éhen maradnak, mint mások, megrészegednek. Ezt a szót használja, hogy megrészegednek. Emberek, el tudjátok képzelni, hogy az úrvacsora bor az arra volna való, hogy megrészegedjenek az emberek? És korintusi gyülekezetben ez történik, mert lakomáznak, mert nem úr vacsorájaként értékelik. És azért bocsájtom ezeket előre, mert nem is előre, hanem azért, hogy fűzök ezekhez magyarázatot, hogy akkor, amikor bizonytalanul próbáljuk nézni, hogy akkor most nekem mit kell tennem, szentnek kell lenni, hogyan kell szentnek lennem, és ugye a későbbi versekben ezek mindig előtörő kérdések, akkor lássuk, hogy ez az alapszituáció. A pozicionálás az alapszituáció. Hogy is van hát? Veszi föl Pál a kérdést. Nincsenek házaitok az evésre és ivásra? Vagy semmibe veszitek az Isten gyülekezetét? És szándékosan mutattok megvetést a test irányában azáltal, hogy megalázzátok azokat a szegényeket, akiknek nincsen otthonuk, sem pedig eleségük, amivel hozzájárulhatnának a közös vacsorához. Tényleg szó szerint ez áll benne. És azért ez ismét döbbenetes. Ma nem élünk így, de azért Szilvivel tegnap elkezdtünk arról beszélgetni, hogy ezek nem is kis kihívások. Ha betér egy hajléktalan a maga pontalanságával, tehát nincs otthonuk, írja Pál, hajléktalanok. Nincs mivel hozzájáruljanak egy közös vacsorához, akkor őnekik nincs joguk ugyanolyan módon részesedni az áldásban, mint amennyire azok úgy érzik, hogy joguk van, akik hozták a vacsorához valókat. És hiába nevezitek, mondja Pál innentől kezdve úrvacsorának, hogyha már is kiközösítettétek egymást. Mit mondjak nektek? Dicsérjelek-e dologban benneteket? Nem, semmiképpen. Mert én közvetlenül és személyesen magától az Úrtól vettem, amit aztán továbbítottam felétek is, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amikor árulás révén került emberi kezekben, éppen elárultatásának percében vette a kenyeret, és amikor hálákat adott, megtörte ezt így szólván, vegyétek, egyétek. Ami annyira meghat engem benne, az, hogy Pál szükségesnek tartja megígézni, hogy azon az éjszakán, amikor árulás révén került emberi kezekben, éppen elárultatásának perceiben vette a kenyeret. És azért mondtam el végig ezt a sorrendet, hogy ugye az első felvonásban megtörténik a lábmosás, Júdás elhagyja a társaságot, a második felvonásban, amikor ő elhagyta a társaságot és elment, hogy elárulja Jézust, akkor ezekben a percekben Jézus veszi a kenyeret, és ezzel a teljesen isteni szeretettel, ahogyan ő fordul az árulója és minden ember felé, azok felé, akiről tudják, hogy most fogják jönni a katonák és el fognak vinni, akkor veszi a kenyeret, megtörte azt így szólván, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely érettetek töretik meg. Ezt cselekedjétek, és e szerint a minta szerint járjatok el annak érdekében, hogy ragaszkodó szeretettel idézhessétek fel a hozzám fűződő emlékeiteket. Na most ez egy egészen más mondat, mint amit mi megszoktunk. Mert ugye mi megszoktuk egyszerűen azt a mondatot, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És akkor ez olyan egyszerűnek tűnik, ma azt mondjuk, hogy elénekelünk valamilyen szomorkás éneket arról, hogy Jézus meghalt értünk, és utána megköszönjük, hogy Uram, köszönjük, hogy meghaltál értünk, sőt, nem tudjuk, hogy erre miért van szükség, de hogyha te így gondolod, akkor iszunk egy kis bort, meg esszük a kenyeret is. De Jézus itt azt mondja, hogy itt valami egészen több az, amiről szó van. Azt mondja, hogy ha úgy csináljátok, ahogy én mondtam nektek, és nem csupán formalista értelemben mondom el, hanem azzal az indulattal csináljátok, amilyen indulat bennem volt, hogy a saját elárultatásomnak a perceiben a megosztásról gondolkodok, akkor föl fognak idéződni bennetek mindazok az emlékek, amik hozzám fűznek benneteket. Akkor ez nem egy generált dolog. A ragaszkodó szeretet, ez nem egy generált dolog. A ragaszkodó szeretet, az tényleg valami olyan fantasztikus csoda, amiben fölidéződnek mindazok a momentumok, amik a mi életünkben Jézushoz kötnek. És ahogy gondolkodtam az úrvacsorához, úgy szívem szerint azt mondtam volna, hogy olyan jó volna, hogyha ez válna valahol a gyakorlatnak az egyik részévé az életünkben, hogy az fölidéződne bennünk, amit Jézus tett velünk személyesen az életünkben, ahogyan megszólított bennünket. Amilyen emlékeink vannak róla. Hasonlóképpen, amikor a vacsora véget ért, vette a poharat, és ismét így szólt, ez a pohár az új szövetség pohara. Azé a szövetségé, amelynek épp úgy alapja, vagyis alapdokumentuma, mint érvénybe léptetésének az eszköze az én vérem. Ezt cselekedjétek, és e szerint a minta szerint járjatok el, valahányszor isszátok azt, annak érdekében, hogy ragaszkodó szeretettel idézhessétek fel a hozzám fűződő emlékeiteket. Mert egészen az Úr visszajöveteléig valahányszor így módon eszitek ezt a kenyeret, és így módon isszátok ezt a poharat, azt képviselitek, annak a jelentőségét hangsúlyozzátok, és azt a tényt hirdetitek, hogy ő meghalt. Kinek hirdetjük? És talán visszatérek ahhoz, hogy ez az egész korintusi levélnek a 11. része, az valahol azt érezteti, hogy itt aki felé mi hirdetjük, az elsősorban nem a látható világ. Nem, elsősorban a láthatatlan világ. Emlékeztek, indul a korintusi levél a fejbefedésnek a kérdésével, és ott is Pál egészen világosan megfogalmazza, hogy ennek a célközönsége nem az ember, hanem a célközönsége az angyalok, akik úgy vannak teremtve, hogy a velünk való kommunikációban olyan csatornákon keresztül jutnak információkhoz, amik lehet, hogy számukra lényegtelen, de ők abból tudnak olvasni. Ahogyan tudtak olvasni a vérből, amivel megkenték az izraeliták a szemöldököt, meg az ajtófélfákat, hasonló módon tudnak olvasni a keresztségben, erről már beszéltünk az alámerülésből, hasonló módon tudnak érteni a cselekedeteink, motivációnknak a megértését adhatja a fejbefedés, és ugyanennek a gondolatfűzérnek a végén itt szerepel az, hogy valami olyasmit hirdetünk vele, hogy Jézusnak a halála az egy olyan halál volt, amit mi nem csak intellektuálisan fogadtunk be, hanem még mindig annak a gyógyító erejéje hat el ránk, és ezért élünk Krisztus szerint életet. És ebbe az van, hogy nem pozícionáljuk magunkat. Hogy Krisztus halálát úgy hirdetem, hogy Krisztus meghalt személyesen mindannyiunkért. Mindenki ugyanolyan módon áll előtte. És nem tartom magam jobbnak. Így tehát bárki is legyen, aki olyan módon eszi a kenyeret és issza az Úr pohárát, hogy az méltatlan az ő urához, az vétkessé válik és bűnkövetel az Úr testének és vérének közönségessé tételében. Nem szeretném, talán végig sem mondom, mert talán nem is szükséges. Amit szerettem volna hangsúlyozni ma, és azt hiszem, hogy erre érdemes fölhívni a figyelmet, hogy nem is veszük észre, hogy hányszor belemegyünk abba a csapdába, még mi is, hogy azért ott él bennünk az, hogy másnak a rovására éljünk, hogy pozícionáljuk magunkat. És nem csak a hajléktalanokkal szemben. Szinte minden pillanatában az életünkben. És szívesen veszem erről utána, úrvacsora után egy picit beszélgetünk. Szilvinek tegnap ebben annyira sok jó gyakorlati gondolata volt, hogy mi az, ami bennünket érint. De azt szeretném, hogyha valahol az életünk összhangban lenne a hitvallásunkkal. Hát amikor úrvacsorát veszünk, akkor azt abban a tudatban vegyük, hogy tudjuk, hogy egyébként mindent megteszünk annak érdekében a magánéletünkben, hogy véletlenül se sértsünk meg egyetlen testvérünket se azzal, hogy fölé emeljük magunkat. Kicsiben, nagyban, akármiben. És amikor elhangzik ez a mondat, hogy vizsgálja meg minden ember magát, akkor azt gondolom, hogy pontosan azért mondja Pál, hogy vizsgáljuk meg magunkat, mert micsoda bizonyságtétel az a láthatatlan világ előtt, mert éppen az úrvacsora az, amit leginkább a keresztények zárt közösségekben gyakorolnak, tehát az, hogy mi itt veszünk úrvacsorát, az a világ szempontjából nem sok mindent jelent. De az viszont igenis nagyon sokat jelent, hogy összhangban-e abban, hogy mi a láthatatlan világ számára azt az üzenetet tolmácsoljuk az úrvacsorán keresztül, hogy lemondtunk arról, hogy pozícionáljuk magunkat, hogy lemondtunk arról, hogy fölé rendeljük magunkat a testvérünknek, akár csak a rendre utasítás szintén, lemondtunk arról, hogy rendre utasítsuk. Egy csomó minden, lehet, hogy most kéne nektek megszólalni, hogy hány ilyen területe van az életben, hogy lemondtunk erről, és azért tudunk szabadon, nyugodt szívvel úrvacsorát venni, mert tudjuk, hogy a láthatatlan világ, ha figyel bennünket, akkor nem lesz markáns ellentét a között, amit megvallunk, és a között, amit egyébként a mindennapi életben cselekszünk. És ugye arra hívja föl a figyelmet Pál, hogyha nem ez van, ha nem így élünk, akkor bizony teljesen természetes, hogy sokan közületek gyengék, hogy sokan közületek betegesek, és jó néhányan a halál álmába zuhantak. Mert ha milyen önmagunkban nézve vizsgálnánk meg önmagunkat, ráeszmélnénk hiányosságainkra, és valós képet kapnánk önmagunk állapotáról, nem lenne szükség arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás ítéljen meg bennünket. De amikor mindezt elmulasztva az Istentől ítéltetünk, ő azért fegyelmez bennünket, hogy nehogy ezzel a világgal egyetemben essünk véglegesen az örök büntetés kárhoztató ítélete alá. És akkor, amikor befejezi, akkor visszatér egy ilyen keretszerűen, hogy így hát, atyám fiai, amikor az Úr szerinti vacsora elfogyasztására gyülekeztek össze, várjátok meg, ameddig mindenki hozzájut a maga részéhez. Ha pedig valaki éhes, az egyen otthon, nehogy ítéletre gyülekezzetek össze. Szóval én azt hiszem, hogy jóval természetesebb, és csupán arra kellene odafigyelnünk, és abban kérni a mindenható Isten, hogy segítsen, hogy tényleg meg tudjuk vizsgálni, nem csak most, hanem minden nap, hogy a motivációinkban, ahogy egymáshoz viszonyulunk, abban mennyire játszik szerepet az, hogy mindenképpen szeretnénk egy kicsit fölébe kerekedni a testvérünknek. És hogyha sikerül ezt mindig letisztázni az Úr előtt, akkor Jézus elérte azt a célt az úrvacsorával, ami dolgozott egész itt léte alatt, hogy megszüntesse a tanítványok között ezt az ősi vágyakozást, hogy annyira szeretnék, hogyha egy picit többek lehetnének, mint a másik. Ezek voltak a szívemben, és akkor én azt szeretném mondani, hogy aki szeretne úrvacsorát venni, az álljunk meg itt, álljatok meg itt, és imádkoznánk, és akkor én egyelőre nem találok jobb módot, mint most ezt, De remélem, hogy érzitek, hogy ezek gondolatébresztő szavak, azért is gondolatébresztő szavak, hogy közelebb kerüljünk mindahhoz, amit mondhat az ige.
Talán egy különlegesség van az az, hogy nem vettünk pászkát, hanem a Szilvi csinálta most.
Menjél, atyám! Azt hiszem, nem csak én, hanem mindannyian átérezzük azt, hogy mennyire nagy szükségünk van arra, hogy kegyelmet hordozzon bennünket. Mélységesen tudatában vagyunk, hogy nem vagyunk jobbak egymásnál, akkor sem, hogyha sokszor a cselekedeteink újból és újból felszínre akarják hozni belőlünk azt az ősi, azt az elemi rosszat, amelyik maga alá akarja gyűrni a testvérét, az embertársát. Pedig annyira szeretnénk, ha az az indulat lenne bennünk, ami te benned volt Jézus Krisztusunk. Annyira az új emberünk, a tőled kapott új életünk vágyik arra, hogy azzal a szeretettel nyúlhatnánk ki mindenki irányában, amilyen szeretettel nyúltál ki te is az elárulás perceiben, az emberiség irányában. Lehet, hogy nem jól csináljuk sokszor. Lehet, hogy elvesztette a jelentőségét, meg a formai elemek megváltoztak az évszázadok, évezredek alatt. De a tanúság azért azt gondoljuk, hogy ugyanaz, hogy mi bizonyságot tegyünk arról, hogy nagyon szeretnénk, hogyha élnél bennünk, hogyha amikor, anélkül, hogy pontosan értenénk a szavakat, hogy mit jelent, hogy aki eszi a te testedet és issza a te véredet, annak élete van. De mégis, amikor úrvacsorát veszünk, akkor azt mutathatná az életünk az angyalok számára, a láthatatlan világ számára is, hogy összhangban abban, amit megvallunk, és ahogyan élünk. Időnként olyan piciben eltévesztünk, lenyomjuk a gyerekeinket, mert kicsik, mert aprók, mert ki vannak szolgáltatva. Időnként uralkodunk a házastársunk felett, mert megtehetjük, mert éppen indulatosok vagyunk, és észre sem vesszük azt, hogy mennyi fájdalmat okozunk, és ugyanezt megtesszük a gyülekezetekben is, a közösségekben is, apró, finom tűszúrásokkal. És sokszor nem is azért, mert rossz szándékúak vagyunk, hanem azért, mert olyan mélyen bennünk kivódott. És te Jézusunk, aki küzdöttél a tanítványokkal 3,5 éven keresztül, hogy ez csökkenjen bennük ez a késztetés. Szeretnénk kérni, hogy küzdjél még érettünk is, és bennünk is. Te mutasd meg, hogy ne legyen a kicsi, mert annyira mindennapi tapasztalat, hogy csak visszahalljuk azt, hogy egy-egy testvér milyen apró, finom mondatok miatt sebződik meg, amit a másik észre sem vesz, pedig mind-mind arról szól, hogy vágyunk a szeretetre, vágyunk az elfogadásra, és nagyon szeretnénk, hogyha egyformán szerethetnénk egymást, ugyanolyan figyelmet szentelhetnénk egymásnak, amilyen figyelmet szentelsz te nekünk, ha nem volnának kellemetlen testvérek, meg nehezen kezelhető testvérek, nehezen kezelhető esetek, hogyha nem rögződnének bennünk olyan sztereotípiák arról, amit a test tapasztal, ami aztán gátjává válna a szeretetünknek. Úgyhogy így jövünk hozzád, kérünk bocsássad meg, hogy lassan tanulók vagyunk, de hálát adunk érte, hogy te meg hűséges vagy, és a mi hűtlenségünk gyakori meg botlásunk sem változtat ezen a tényen. Köszönjük neked a hűségedet, szeretetedet, és szeretnénk hirdetni valóban mindazok előtt, akik számára ez egy fontos üzenet, hogy igen, volt értelme a halálodnak, átformált bennünket a halálod. Hogy az, hogy te értünk meghaltál, az nem csak egy történelmi tény, hanem valami olyan csoda, ami azt eredményezte, hogy ez a szeretet, ez elkezdett munkálkodni, és meggyőzött bennünket, és még most is győzedelmeskedik, és még most is végzi azt a munkát, aminek a végeredménye az, hogy a te szereteted meg fogja győzni az egész világot, hogy te vagy az Isten. Köszönjük, hogy munkatársaid lehetünk ebben, áldunk és magasztalunk. munkálkodjál bennünk, és hogyha akarsz a szíved szerint valahogy még mélyebb ismereteket szerezzünk ezekről a titkokról, akkor add meg, hogy egymáson keresztül közösen tárhassuk föl mélyebb rétegeit a te gondolatodnak, hogy örüljünk, hogy különböző ajándékokat helyeztél el, különböző módon egymásban, de mind tőled való, és mind azért van, hogy gazdagodjunk. Áldunk és magasztalunk Jézusunk a halálodért, eltámadásodért, értünk hozott áldozatodért, mindazért a munkáért, amit végzel bennünk. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod a mi életünkben is. Amen.
Amen.